Ez az Agape Plus Podcast 21. adása. Szemkő Júlia vagyok, köszöntöm Önöket! Milyen is Isten? Nagyon sokféle módon képzeljük el. Jóságos atyaként, parancsoló úrként, hatalmas és félelmetes mindenhatóként, óvó és megbocsátó jó Istenként. Szent háromság, galamb, víz, szellő, tűz, számtalan szimbólummal és megszámlálhatatlan művészi alkotással igyekszünk matériát adni az Isten képnek. De hogyan alakul a Szentírásban az Atya képe? Tényleg másnak ismerhetjük meg az Ó és az Új Szövetségben? Vagy nekünk magunknak is változnunk kell ahhoz, hogy megértsük az ő vonásait? Varga Gyöngyi evangélikus lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetőjével és Koronai Zoltán jezsuita szerzetessel a Nagybőjtben arról beszélgetünk, hogyan rajzolódik ki a haragvóból egy megbocsátó Isten képe. Egyrészt mik a tapasztalataik, hogy általában úgy milyen az embereknek az Isten képe, másodszorra meg milyen az önök Isten képe most?
Nagyon izgalmas kérdés, rögtön belecsapunk a közepébe. Amennyire járok kelek a világban, nem csak keresztény emberekkel találkozom, sokféle társam szegődik mellém az úton, és azt gondolom, hogy az Isten képek azok ugyanúgy, ahogy az élet minden területe, nagyon sokfélék. A René Girard az egyik kedvenc íróm, aki kultúrantropológus, ő mondja azt, hogy a Biblia egy vajúdó szöveg, nagyon sok minden van benne, nagyon sokféle árnyalat, és ha a Biblián kívül nézünk, akkor a magunk világa is ugyanígy ebben a sokszínűségben, sokféle árnyalatban mutatkozik meg előttünk, és mivel a legnagyobbról, Istenről, a létről és az embernek muszáj tapasztalatokat szerezni, ezért ezek az empirikus élményeink is nagyon sokrétűek. Függ attól, hogy éppen hol vagyunk, mi a szocializációnk, milyen apaképünk, anyaképünk, képünk van, és függ attól is, hogy hajlandók vagyunk-e változni, egy belfelé növekedő úton elindulni, és aztán elengedni azt, ami már nem lényeges és nem fontos. Én magam is ezt az utat járom, és meg kell, hogy mondjam, nagyon izgalmas tapasztalat.
Én is úgy látom, hogy az emberek istenképpen nagyon sokszínű, és tényleg az élettapasztalatuk, családi hátterük, meg hát a vallási neveltetésük, vagy a felnőtt korban a vallási hát életük, az nagyban befolyásolja azt, sőt, meghatározza, hogy hogyan is látják az Istent, mit gondolnak róla. És hát ami a saját életemet illeti, hát én is azt látom, hogy a saját Isten képem is hát gyerekkorom óta így alakul, változik, és hát ennek sok színű, vagy sok hatása van. Nyilván a szerzetes életem, meg a lelki gyakorlatok ebben központi jelentőségűek, hogy milyennek is látom a jó Istent.
Azt gondolom, hogy Istenről nem csak azt állapíthatjuk meg, hogy ő van, hogy létezik, hanem talán még erősebb úgy megfogalmazni ezt az alapvető teológiai kijelentést, hogy Isten történik velünk, bennünk, történik a világban, és ez egy dinamikus valóság. Isten maga is nagyon sokrétű, és ezért számomra az, hogy ki Isten, ebben az értelemben nem egy célra vezető és releváns kérdés, mert ezt emberként nem tudjuk megválaszolni, hogy kicsoda ő a végtelenségéből kiindulva, hanem azt tudjuk, azt a kérdést tudjuk feltenni, hogy milyen ő, hogy én hogy tapasztalom őt. Ha visszagondolok a gyermekkor Isten képére, akkor talán az anyai nagymamám hatására egy kicsit egy ilyen térfigyelő kamerarendszer Isten képen volt, amiben valahogy azt képzeltem, hogy Isten így az egész világot belátja egy bizonyos távoli szögletből, és aztán onnan néz ránk, és nagyon vigyázni kell, hogy hogy viselkedem, mert különben baj lesz. És azt gondolom, hogy elég hosszú utat jártam be ahhoz, hogy el tudjam engedni ezt a térfigyelő kamerarendszer Isten képet, vagy akár a nagyon erős férfias, a patriarchális társadalmi valóság következő nagyon erőteljes, harcias istenképeket, és most ott tartok, hogy Isten számomra egyszerre a szülői attitűd, a világnak ez a körülölelő valósága, ugyanakkor pedig egy nagyon személyes támogató, de ugyanakkor az igazságában is megnyilvánuló Isten.
Hát ha már a történeteket említette, a Bibliában történeteken keresztül ismerjük meg, amennyire meg tudjuk ismerni, és már rögtön a teremtéskor, habár szeretettel teremt, de hamarosan ki is üzet És nagyon-nagyon sok ilyen történet van, hogy Szodoma és Gomorra, sőt előtte még Babilon, Noé története, később az, hogy Egyiptomban az elsőszülötteket elpusztítja, 40 évig kell vándorolni a pusztában, hogy ez mind egy ilyen hajcsár, egy hatalmas úr, aki büntet. Miért kapunk mi ilyen történeteket rögtön az Ószövetségben, rögtön akkor, amikor mi megismerkedünk vele lényegében?
Talán az első kérdés, hogy vajon tényleg az Ószövetségben ismerkedünk-e meg vele, vagy a keresztény hozzáállás, vajon tényleg az, hogy kinyitom a Bibliát az első oldaltól, és akkor majd eljutok egyszer mondjuk Jézusig, valamikor pár év múlva, amikor végigolvastam. Tehát azért a mi megközelítésünk a Szentíráshoz keresztényeknek, annak van egy központja, Jézus Krisztusnak a személye. Tehát mi azért mindig Jézus Krisztusból kiindulva nézünk vissza, és értelmezzük a korábbi szövegeket, és azért azt látni, hogy van egy fejlődés, vagy van egy fokozatosság abban, hogy az Isten hogyan mutatkozik meg az embereknek, és a megértésben is van egy nagyon nagy út, amit bejár a Izrael népe, aztán az egész emberiség, hogy hogyan találkozik Istennel, hogyan ismeri fel, vagy mit ismer fel abból az isteni közeledésből, amit megtapasztal. Szóval ennek van egy fokozatosan tisztuló, alakuló vonása, és valahogy egy fejlődő értelmezéssel tudjuk nézni, és értelmezni azokat a tényleg több ezer éves szövegeket, amik mondjuk az Új Szövetség előtt vannak. Mondjuk én nem hegyezném ki úgy azért a képletet, hogy van az Ószövetség a haragvó Istennel, meg a Új Szövetség a jó Istennel, és akkor mint a két külön világ lenne. Ez egyébként a keresztények számára is ezért tényleg sok fejtörést okozott. Volt a első évszázadokban olyan keresztény, Márki Jón és társai, akik úgy mondták, hogy az Ószövetség az egy olyan brutális világ, hogy azt felejtsük el, csak az evangéliumok, és vagy csak az Új Szövetség, és mi nem így nézünk az Ószövetségre, hanem tényleg valahogy Jézusból kiindulva értelmezzük újra azokat a régi szövegeket, amiket találunk az Ószövetség lapjaiban.
A Szentírás nem az Ószövetségnél kezdődik, hanem Jézus Krisztusnál
számunkra, keresztények számára igen. Tehát a kulcsa a Biblia értelmezésünknek egyértelműen Jézusnak a személye, meg az istenképünknek is, hogyha magamnak is kérdezem, hogy milyen az istenképem, Jézus arcú az istenképem. A názareti Jézus számomra az, aki megmutatta az atyát, aki engem lát, az látja az atyát is. Tehát a mi keresztény képünk az Istenről, az mindenek előtt az, amikor Isten maga lett emberré, eljött és húsvér emberként mutatkozott be, és rajta az ő személyén keresztül ismerjük fel az irgalmas atyát.
Én ószövetséges teológus vagyok. Ez is egy külön fejezet így az életemben, hogy találtam rá erre a csodálatos könyvgyűjteményre, annak ellenére, hogy keresztényként én is azt látom, hogy nagyon nehezen befogadhatók bizonyos részei, és teológus hallgatókkal beszélgetünk, és ők is megdöbbenve tapasztalják, hogy bizonyos lapjairól az Ószövetségnek szinte fröcsög a vér, így is fogalmazhatok. Én úgy indultam el, hogy arra csodálkoztam rá, hogy az Ószövetség, vagy a Héber Biblia, ahogy másképpen nevezzük a zsidó testvéreink körében, az egy ráérős szöveggyűjtemény. 1000 év kellett ahhoz, hogy ez az óriási nagy hagyomány így kézbe vehető legyen, és ebben az 1000 évben annyi minden benne volt. Emberi tapasztalatok, elnyomatás, szabadulás élmények, az élet kisebb és nagyobb történései. És hogy mindennek van lenyomata a Bibliánk első nagy egységében, és ebben a ráérősségben azt gondolom, hogy van egy ilyen nagyon minket behívó, megszólító attitűd. És ehhez képest, ahogy az Új Szövetséggel foglalkozunk, az az érzésünk, hogy az Új Szövetség pedig siet. Nincs idő semmire. Azonnal, vagy legalábbis hamarosan visszajön Jézus, és az életnek már csak a legfontosabb ügyeit, dolgait van időnk elintézni, és az is talán többek tapasztalata, hogy ha elkezdjük Márk evangéliumát olvasni, mire belemelegszünk, addigra már ott van a passió történet. Tehát nincs idő semmire. Nekem ez a tágasság tetszett meg az Ószövetségben, és az a dinamika, ami így a két szövetségen keresztül megmutatkozik. És nyilván én is, ahogy Zoltán mondta, azt vallom, hogy kellett idő, ahogy az emberiségnek sok minden másra is kell, vagy kellett idő, hogy kibontakozzanak mélyebb spirituális folyamatok, tartalmak. Tehát bejárunk, ahogy a személyes életfejlődésünkben is, ugyanígy egy utat az Ószövetség lapjain, és indulunk talán ezekkel a nagyon archaikus teológiai koncepciókkal Istenről, ami egyfajta törzsi vallásosságnak a lenyomatát tükrözi, hogy vagyunk mi, és vannak ők, az ellenség, a fenyegetés, és ahhoz, hogy megmaradjunk itt a világban, azon a kis szegletén a világnak, ott Palesztina földjén, ahhoz az kell, hogy egy erős Istenünk legyen. Az ókorban úgy gondolkoztak, hogy az a nép erős, amelyiknek erős az Istene. És ezek a bibliai szövegek, amik mondjuk a kivonulás történethez kapcsolódnak, vagy a honfoglalás eseményeit mutatják be, számomra mind erről szólnak, inkább egy emberi elképzelés, vagy emberi képzet arról, hogy hát mutassuk meg a külvilágnak, hogy a mi Istenünk tényleg erős. Az erő és a hatalom, az pedig általában mindig összekapcsolódik az erőszakkal is. És ezt nagyon fontos tudnunk, hogy ez talán nem feltétlenül Istenről szól, hanem rólunk emberekről, ahogy ezek az erőszak mintázatok ott vannak a Bibliában.
Egy kicsit megpróbálunk konkretizálni. Most nyilván az előbb a legismertebb rémes történeteket, vagy szomorú történeteket soroltam fel. Mik azok, amikben leginkább megnyilvánul Istennek a sokarcúsága, hogyha fogalmazhatok így?
Hát ezeknek azért a véres történeteknek is van egy olyan értelme más olvasata, hogy azért mondjuk például a kivonulás története azért a zsidó nép számára, tehát ez a szabadulás története. Hát most persze mi azért más szemmel olvassuk, meg tényleg most ez a 10 csapás, meg hasonló, de hát ők ezt azért úgy olvasták, meg úgy éltek meg. Na, mi erős Istenünk, aki az ellenségeinket itt megregulázza, és bennünket az elnyomatásból kihoz. Tehát azért a kulcs olvasata az nem annyira az volt, hogy hát most az Isten miket csinálott az ellenfeleinkkel, meg minden, hanem vagy, hogy megnyilvánul az ő ereje, és bennünket meg kivezet. Tehát azért számukra ez az Isten mindenek előtt az, aki felszabadít, Jákve a szabadít, ugye Jézus nevében is ez van ott, és ez egy alapélménye az izraelitáknak, hogy az Isten, aki őket oltalmazza, vezeti, és ilyen értelemben erős, és hát az ő Istenük, aki hát megmutatja az erejét másokkal szemben, illetve a hatalom, ami megint csak, hát számunkra tud ambivalens lenni, de számukra azért az, hogy hát a mi Istenünk a hatalmas, az Isten, az egyetlen, ugye először még vannak más istenek, és itt ott, de a végén, vagy van egy fejlődés, amikor azt ismerik fel, hogy nincs más Isten, igazából egy van, és az nagyon erős, és ebben a szempontból azért nálunk is egy üzenet, vagy számunkra is, hogy vagy a Ószövetség lapjairól azért, tehát kiolvashatjuk azt, hogy hát az Isten az teremtő, és az Isten az hatalmas. Tehát, hogy ezt ma is valljuk, hogy az, aki a názáreti Jézusban jelen van, az a valóságos Isten, aki végtelenül nagyobb, mint az ember. És azt gondolom, hogy Jézus se tudjuk megérteni anélkül, hogy az Ószövetséget ismernénk meg azt a Jákvét, aki ott mint erős Isten mutatkozik meg. És akkor tudjuk másként látni, hogy ez az erős Isten a názáreti Jézusban mégis törékenyé válik, és úgy mutatkozik meg, mint aki hát hagyja magát keresztre feszíteni, és az ő ereje az nem a bosszúállásban nyilvánul meg, hanem éppen az irgalomban, meg abban, hogy az ellenségeit nem pusztítja el, hanem még őket is szereti.
Hála Istennek árnyaltabb a kép.
Igen, az Ószövetség kapcsán is azért el lehet gondolkodni azon, hogy mennyi olyan kiszólás, vagy megfogalmazás, vagy hitvallás, tanúságtétel kerül elénk, ahol Isten ennek a óvó, gondviselő, szülői attitűdnek a mentén érthető meg. Például az 5 melléknév krédója, így szoktuk mondani, az Ószövetségben több helyen is előkerül, hogy irgalmas és könyörületes az Úr, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, és még a rosszat is megbánja. Hát ezek a kijelentések csak úgy születhettek meg Izrael ajkán, hogy volt tapasztalata erről is. És volt tapasztalata arról is, hogy a tettek, az emberi tettek, akár egy egyén, akár egy közösség, közösség szintjén nézzük, következménnyel járnak, és ebben a tett következmény összefüggésben a bűn és a büntetés vonatkozásait fedezte fel. Tehát a nagy történetek az Ószövetségben valahol ezt az üzenetet hordozzák, hogy aki eltér Isten szándéka, akarata elől, fölmondja vagy fölrugja egyoldalúan a vele való szeretett szövetséget, akkor ott számíthat arra, hogy ez bizonyos retorzióval jár. Az külön érdekes kérdés, hogy amit az ember a tette következményeként büntetésnek él meg, az valóban Isten büntetése. De én azt úgy gondolom, hogy itt a nagyon erősen a családi minták számítanak, ahol mi mindannyian szocializálódunk, és nem volt ez másképp Izrael életében sem. Tehát ahogy megélték az emberek a hétköznapi kapcsolataikban egy nagy család közösségében, hogy a tetteknek, a döntéseknek következménye van, és esetleg a apámtól, anyámtól kapok ezért valamit. Ez a szemléletmód vetült ki az Isten képre is, és valahogy ebben a rendszerben tudott működni ez az egész kapcsolati dinamika, és így tekintettek akár a bűnbánati liturgiáikban is az ünnepek kapcsán arra, hogy hát az Isten azért mégiscsak megbocsát, de ezért az embernek is meg kell tenni a maga részéről azt, hogy bocsánatot kér, hogy belátja a bűneit, és így kéri azt, hogy Isten indítsa el egy új útra.
Mint hogyha lenne valamilyen tanító szándék is mindenben.
Hát igen, azt gondoljuk, hogy az Isten folyamatosan tanította az ő népét, és egyre inkább, egyre világosabban mutatta meg önmagát is. Tehát, és hát az egyházatják is így látták a kinyilatkoztatás történetét, a Szentírás világát, hogy főleg Irénausz, hogy az Istennek van egy pedagógiája, olyan, mint tényleg, mint egy tanár, tanító, aki hát amikor még nyers annak a gyermeknek az értelme, meg minden, akkor hát egyszerűbb módon mond el neki dolgokat, meg olyan szinten, ahol ő van, ahogy megértse, és aztán hát egyre kifinomultabb módon ismerteti meg önmagát, szóval van egy folyamata ennek a találkozásnak, megismerésnek, mint ahogy minden más, mondjuk emberi kapcsolatok is így működnek, hogy szóval időre van szükség, hogy valaki egy emberi kapcsolatban is föltárulkozzon, megmutassa önmagát mélyebb szinten, a gondolatait, stb., és hát ennek van egy útja.
Van az a kifejezésünk, hogy félni Istent. Ez elsőre furcsán hangzik, de talán másodjára, mintha szebben is gondolhatnánk.
Hát igen, a félelem is valamilyen módon a szeretetben és a tiszteletben gyökerezik. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól van kitalálva, hogy valamilyen módon az ember életében ott van kódolva ez a gondviselő félelem, ahogy Kányádi beszél erről. És nagyon szép, ahogy a félelem magyar szavunk jelzi is ezt, hogy valami hiányzik, amikor félünk. És én valahogy így fejtettem meg magamnak, hogy amikor Istenre tekintünk, amikor rácsodálkozunk az ő nagyságára, hatalmára és a szeretetére, akkor ez a félelmünk is ott van, ami kiegészülésre vár, valami fajta betöltetésre és a teljességre. És nagyon érdekes, hogy Isten mindig belemegy ebbe a játékba, és nem azt várja tőlünk, hogy rettegjünk a hatalmától, hanem elvezet bennünket egy olyan felismeréséig, ahol egyszerre éljük át az ő szentségének az erejét, ami letaglóz, a Deus Tremendum, a félelmetes Isten, de ugyanakkor ott van ebben mégiscsak az a vonzás, az az élményünk, hogy akitől tartunk, akitől félünk, az azért számunkra valahol mégis fontos, mert a kapcsolat él, és ennek a kapcsolatnak a dinamikájában vagyunk benne. És még odáig is megy az Ószövetség, hogy azt mondja, hogy Isten féltékeny Isten, tehát ebben meg még inkább ott van ez a kihívás, hogy akkor, ha ő féltékeny Isten, nyilván egy ilyen házasság metaforában érthető ugye ez a leírás, akkor ha Isten féltékeny, és a kizárólagos igényen lép fel, hogy csak engem szolgálj, rám tekints, akkor ebben ugyanúgy ott van az ember számára ez a kihívás, hogy tarthatok attól, vagy félhetek attól, hogy elveszítem a fókuszt, és nem figyelek rá, vagy hűtlenné válok. Ebben mindig ott van ez a feszültség, de az azt gondolom jól van így.
De ezt megfigyelhetjük Jézus és a tanítványainak a viszonyában is, hogy érdekes, hogy az evangélium olykor elbeszél olyan történeteket, hogy Jézus valami csodát tesz, lecsendesíti a tengert, és akkor vagy más alkalommal, és a tanítványok félnek. Ki ez az ember? Tehát, hogy amikor megtapasztalják Jézusnak azt az elképesztő erejét, akkor az azért ijesztő is tud lenni. És az én félelmet valahogy ehhez kapcsolnám, hogy az embernek a természetes magatartása a nagy előtt, a hatalmas előtt, ahogy az Isten ereje olykor meg tud nyilvánulni, és az ember a maga kicsinségét, törékenységét emellett megtapasztalja, az tud félelmetes is lenni. Ugyanakkor, és ez egy másik oldal, ami ott van, hogy a vonzó Isten, vagy ami lenyűgözi is a tanítványokat, meg hát a Jézust aztán abszolút szeretik, tehát, hogy ez a másik oldal, hogy az Isten szép, vagy ahogy Jézus cselekszik, az bensőben megrendíti a tanítványait, és hát vonza őket, mennek utána. Tehát ez a kettősség, hogy Isten a nagysága, mert más, mert nem ember, egyszerre félelmetes, de mert jó, mert irgalmas, egyszerre vonzó is. És én azt gondolom, hogy valahol ez a két aspektusa az Istennel való kapcsolatnak szerintem egy egészséges Isten kapcsolatban jó, ha jelen van. És ez a félelem nem egy ilyen rettegek az Istentől, hanem hogy hát az Isten tényleg Isten, nem a kis cicám, nem a ő végtelenül nagyobb, mint bárki. Tehát, hogyha ez nincs ott, akkor a Jézussal való kapcsolatunk is ilyen haverkodás lesz pusztán. Viszont ha a bensőségesség, a barátság, a közelség hiányzik, akkor meg félem az Isten, de jó messze legyen meg, akkor meg ilyen, na az is egyfajta véglet.
Számomra az egyik leggyönyörűbb mozzanat a kivonulás könyvéből, az Exodus könyvéből az, amikor ott a 33. fejezetben az aranyborjú projekt után, hát Mózes fölmegy az örökkévalóhoz, és ugye megpróbál közben járni a népért, hogy hát nehogy már itt most vége legyen a történetünknek, és nagyon izgalmas kifejező ez az alkudozás helyzet ott, és aztán gondol egy merészet, és azt kéri az örökkévalótól, hogy hát mutasd meg nekem a dicsőségedet, hadd lássam az arcodat. És nyilván benne van, már a Szentíró tudja, hogy az olvasók is fölismerik, hogy hát ez képtelenség. Tehát, hogy aki Istent látja, az ugye halálfia az Ószövetség szerint. És az a döbbenetes, hogy Isten belemegy ebbe a játékba, és azt mondja Mózesnek, hogy gyere ide, állj ide mellém a kősziklára, pontosabban úgy fogalmaz, hogy van hely itt mellettem, állj a kősziklára, és oda állítja maga mellé a hű szolgáját, Mózest. Én valahogy úgy képzelem, hogy kicsit összép húzza ezt az áradó valóságát Isten, és úgy helyet készít maga mellett a teremtményének, és a végtelenségből önkorlátozza magát azért, hogy legyen helyünk mellette. És ez a tapasztalat, hogy én ott állhatok Isten mellett a kősziklán, és nagyon-nagyon sokan állhatunk ott, szinte szoronghatunk ezen a kősziklán az Isten végtelenségének a terében, valahogy számomra ez mutatja meg azt, hogy ez egyszerre egy félelmetes tapasztalat, de mégis van, ami gyönyörű, szép. És olyan, mint egy Szardínia játék, ez a bujocskának egy válfaja, ami arról szól, hogy egy valaki bújik el, és mindenki őt keresi. És amikor valaki megtalálja, akkor mellé bújik, nagyon csöndben, és ki kell tartani a végsőkig, és a legvégén az utolsó keresőknek már az ott egybe gyűltek neszezése árulja el, hogy hol van, aki elbújt. És valahogy én azt gondolom, hogy Isten is ilyen, hogy megengedi, hogy oda bújjunk mellé, a végtelenségébe, és azoknak, akik őt keresik, a neszezésünk árulja el, hogy hol is van ő. Valahogy így születik meg az Ószövetség nyomán is ez a tapasztalat, ami aztán Jézus közelségében megmutatkozik.
Jézus újfajta istenképet hozott nekünk. Ez ellenpontozása, vagy kiteljesedése, kiteljesítése az addigi ószövetségi istenképnek?
Hát én azt hiszem, hogy Jézus maga is fogalmaz általában, hogy tehát nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. Tehát az ő egész küldetése az egy folytonosságban van mindazzal, ami előtte történt a korábbi kinyilatkoztatással. Tehát annak a beteljesedése a legvilágosabb megnyilvánulása, és valahol bizonyos értelemben rendezése is, vagy csomópontot ad annak, ami korábban esetleg félreérthető volt, vagy az a sokszínűségnek van egyfajta letisztázódása, vagy centruma, ami láthatóvá válik, és ez pedig azt gondolom, hogy hát az Istennek az irgalma, szeretete, ami köré minden rendeződik, és ahogy a János apostol, aki talán legmélyebben ismerte Jézust, fogalmaz, hogy az Isten a szeretet, és hát ezt a Jézus arcán, az ő tettein, az ő magatartásán, emberekhez való viszonyán, ebből lehet leolvasni.
Nagyon szép az, hogy Jézus Abbának nevezi, tehát édesapának Istent, és amennyire utána olvastam, ez a kortársa körében, a farizeusok, írástudók körében elég szokatlan megszólítás volt. Ők ugye Hashemnek, névnek, örökkévalónak nevezték Istent, mert a JHVH, Isten név, az ugye kimondhatatlan, és Jézusnak ez egy óriási innovációja, ha úgy tetszik, hogy az Elohim, ószövetségi Isten nevet, amit talán istenségként tudunk visszaadni, vagy a kimondhatatlan szent négy betűből az élet istenét kifejező Isten nevet tulajdonképpen így újraértelmezi, és ebben ez a kapcsolatiság jelentkezik nagyon szépen. Él, vagy Elohim, ez az ősi izraelita Isten név, ez valójában az Istennek a hatalmát, a félelmetességét jelzi elsősorban. JHVH, Jahve, ő a szövetség Istene, aki kapcsolódik, de aki ugyanúgy tulajdonképpen ebben a dinamikában van jelen Izrael életében, hogy vezet, tanít, haragszik olykor. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyetlen egy helyet, Náhumot kivéve, nem szerepel az Ószövetségben ez, hogy Isten haragvó Isten, hanem így használja a héber kifejezés, hogy haragszik. Tehát, hogy Istennek nem a személyes lényege, a belső attitűdje a harag, hanem ez egy ilyen idegen cselekedete, amit olykor magára vesz, és jelzi, hogy ő haragszik, de nem haragvó Isten. És aztán valahogy ennek a szövetségisten képnek a világából kezd kikristályosodni a késői ószövetségi hagyományokban ez, hogy egyre inkább ez a kapcsolat az együtt élésnek, vagy az együtt létezésnek ez az ereje bontakozik, és Jézus erre épít rá. Gyönyörű ézsaiási szövegek vannak az Ézsaiás könyv harmadik részében, hogy olyan Isten, mint egy édesanya, vagy mint egy édesapa, aki a fiait vezeti és szereti, és szerintem Jézusnak ilyen atya-anya tapasztalata lehetett, és ez a bensőségesség az, ami őt megfogta, és ami példaként áll előttünk is.
Több podcast beszélgetés lehetne indítani arra, de mégiscsak mi az az eszencia, amit újításként hoz, amit mondjuk egy új szemüvegként hoz Jézus Krisztus?
Hogy Jézus szerintem nem azért jött, hogy Isten ezentúl másképp gondolkodjon az emberről, hanem azért jött, hogy az ember gondolkodjon végre másképp Istenről. És ez a nagy újítás szerintem.
Még hát azt hiszem, hogy a legnagyobb újítás meg ő maga. Tehát, hogy az élő Isten, aki emberé lesz, az emberek életét megosztja, emberként születik, nő föl, köztünk van, elviseli, megéli mindazt, ami az emberi élet sajátossága, bennünket tanít, és hát értünk meghalt. Tehát, hogy az az Isten, aki ennyire közel jön, olyan közel, hogy az embernek a halálát is megosztja, és magára veszi, és meg a bűnének a következményét. Ugye beszéltünk el, hogy bűn és büntetés, hogy tehát ha hülyeségeket csinálunk, akkor annak van valami következménye is. És hát a Jézus személyében azt látjuk, hogy ő tulajdonképpen az emberi bűnnek a következményét magára veszi. Tehát az Istennek egy olyan, hát emberi észre azért fel se fogható közelségét, meg őrültségét valósítja meg, hogy lehet az, hogy a saját teremtményeinek, a rossz cselekedeteinek a következményét nem, hogy megbünteti, hogy na most legyen rossz nektek, hanem ő az, aki hát magára veszi, elszenvedi a legelhagyatottabb halált, ami a Golgotán megvalósul. Szóval azért ez szerintem ez egy nagyon abszolút újdonság is, vagy egy, hát igen, újdonság, meg hogy mindezt úgy, hogy azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Tehát az utolsó szavai, az irgalom, a megbocsájtás szavai, ami értelmezik mindazt, ami vele történik.
Megérkezett a jó pásztor képe hozzánk, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szemléletes.
Hát a gyökerek nagyon mélyre nyúlnak az ókori kelet világába, ahol a nagy uralkodók, például Hammurapi is magát így nevezi a nagy sztéléjén, hogy én Hammurapi népem pásztora. És az archaikus korban ez a pásztorság, ez ugye egy hármas vezetői feladatkört jelentett, a vezetésnek az útját, az útmutatását, a gondoskodásnak és a védelemnek a felelősségét. És nagyon érdekes, hogy az Ószövetség legfontosabb, mondjuk így a VIP szereplői, Jákob, de már Ábrahám is, aztán Mózes, Dávid, ők mind valamilyen módon ebbe a pásztorságba tanultak bele. Azt szoktuk mondani, hogy mielőtt Isten felhasználta őket vezetőként, egy ilyen OK-is pásztorképzőt azért elvégeztek, és hát ez nagyon szépen megmutatkozik, hogy ebben a hármas vezetői szerepkörben úgy benne tudtak lenni, és végig tudták csinálni. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez a pásztor idill, vagy ennek a pásztorságnak a lényege Jézus korára pont megváltozik. És arról olvasunk, illetve azt látjuk a háttérből, hogy ekkor már a pásztor, mint hivatás, hát egy eléggé lenézett szerep volt. Ez abból adódott, hogy a pásztorok ugye étnappal átéve ott vannak a nyájaik mellett, és ők nem tudtak például az istentiszteleteken, vagy sabbatkor részt venni. Tehát ilyen értelemben ők, mivel nem élték meg a kultuszban a tisztasági rituálék nyomán a bűnbocsánatot, a megszabadulás tapasztalatait, ezért ők megmaradtak a tisztátalanságukban. És a pásztor valójában egy ilyen, hát marginalizált csoporttá vált, és számomra döbbenetes, hogy Lukács evangélista, amikor az örömhír megszólal az angyalok ajkán, akkor úgy tárja elénk, hogy ezt először a pásztorok hallják meg. Tehát ők azok, akiket úgymond az örömhír rehabilitál, és aztán Jézus maga is, aki újra magára veszi ezt a gyönyörű képet, ami ugye a 23. Zsoltárból csillan elénk ilyen nagyon szépen közvetlenül. És az, hogy ő végül is pásztorként életét adja a juhaiért, talán ez a legerősebb metafora vagy kép. És mondja még az evangélium, hogy ő a juhok ajtaja is. Ezt nagyon sokáig nem értettem. Aztán egyszer valaki elmagyarázta, hogy valójában a karámba esténként ugye beterelték a nyájat, ez egy nyitott karám volt, tehát teteje nem volt, hanem az ajtóba, ahova be és ki terelték az állatokat, vagy amin keresztül, oda feküdt be mindig a pásztor. És végül is a testével oltalmazta a nyájat a farkasoktól, a zsákmányszerzőktől, és hát azt mondhatnánk, hogy csak a testemen át. Jézus ebben az üzenetében erről beszél, hogy ennek a nyájnak úgy vagyok a pásztora, hogy minden veszély az a testemen át kell, hogy oda érjen hozzájuk, de inkább megvédem és oltalmazom őket, és számomra ez egy egészen döbbenetes képe a megváltásnak.
Egy óvó, védő, nagyon gyengéd Isten kép, ez a fajta kép, ez a fajta szimbólum, metafora, már-már talán mondhatjuk azt is, hogy anyai, nőies istenkép.
Igen, hát ebben van egy, azt hiszem, egy ilyen kettősség, hogy a szülői valóságnak van egy férfi és egy női oldala, valahogy az Isten is ilyen, és hát az Ószövetségben is számos olyan kép van, amikor Istent anyához hasonlítja a Szent Szerző. És hát ahogy Jézus is maga beszél, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja juhaiért, meg azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, hát főleg ebben a mondatban is azért egy olyan gyengédség, anyaiság is azért benne van, ahogy tényleg egy anya törődik az ő gyerekeivel, hogy életük legyen, táplálja őket. Vagy hát az a kép is, ami szerintem az egyik legszebb képe a Jézusnak az Istenről, hogy hogyan is működik, milyen is az Isten arca, amikor hát az elveszett bárányról mondja a példabeszédet, ami hát az Istenről szól, hogy megkeresi az elveszett bárányt, és hát tényleg a nyakába veszi, hazaviszi, ennek is van egy nagy gyengédsége ennek a képnek, és hát azt hiszem nem véletlen, hogy ugye Ferenc pápa nagyon gyakran használja azt a kifejezést, hogy hát a gyengédség forradalmára van szükség, vagy hogy az Isten irgalma az gyengédségben mutatkozik meg, és hát ezek nagyon mélyen hát az evangéliumban jelenlévő valóságok.
Ha már az irgalomról beszélünk, az irgalomra talán jó történet a tékozló fiúnak a története. Valamelyik előző podcastunkban már beszélgettünk a bűnbánatról, a bűnbocsánatról, az talán inkább a fiú oldaláról. Ez az irgalom, ez meg egy másik, pont egy másik nézőpont, a várakozó, nem?
Hát azt hiszem, maga a történet elnevezése is, hogy most tékozló fiú vagy irgalmas atya, azt hiszem, hogy a Jézus azért alapvetően az irgalmas atyáról akar beszélni, vagy ezt az üzenetet továbbadni. Más kérdés, hogy mi ebből talán saját pozíciónkat kiemelve a tékozló fiút látjuk jobban meg, de igazából tényleg ez az atyáról szól, akinek egy hihetetlen nagy vonalúságát látjuk ebbe a történetbe, meg azt, hogy hát várja a fiút, hogy hazatérjen, és amikor meglátja, hogy közeledik messziről, akkor eléje szalad, a nyakába borul, szóval ezt valahogy tényleg az isteni irgalomnak a példabeszéde, aki utána ünnep felöltözteti. Hát azt lehet mondani, hogy az irgalom a szeretetnek az a formája, amelyik a megtört embert hát fölemeli, magához emeli, és egy ilyen felemelő vonása van.
Igen, én így szoktam ezt a példázatot így átnevezni, hogy a szeretetét tékozló atya, és itt mindenki tékozol ebben a történetben, de a legtékozlóbb, legbőkezőbb az valóban az édesapa, aki várja haza a fiát, mind a két fiát, mert tulajdonképpen egyik sincs otthon, a nagyfiú sem. Ő is távol van az atyai háztól, bár fizikálisan ott van, megjelen van, de talán, ahogy így a hitünkben növekedünk, egyre inkább azt érezzük, hogy talán mégiscsak az idősebb fiúk vagyunk mi ebben a történetben, akik így megszoktuk már az atya jelenlétét, de mégsem értékeljük igazán, és számomra ez egy nagy kihívás a hitem útján. Egyébként az irgalom szava a héber nyelvben, az Ószövetségben, az ugyanarról a tőről fakad, mint az anyaméh. A raham, az irgalom, és a rehem, az anyamék összekapcsolódik. És ahogyan az anyamék védőn körülöleli a magzatot, ezt a képet tudja, vagy ismeri a nyelv szintjén a bibliai üzenet is, hogy Isten irgalmassága is így vonja körül, vagy oltalmazza az embert. Hát ennél szerintem szebb női vonása Istennek nem nagyon van.
A szerető apa kép talán legismertebb megnyilvánulása az ima, amit kaptunk Jézus Krisztustól, a mi atyánk. Milyen fajta Isten képet láthatunk? Mi az, amit kaptunk Jézus Krisztustól általa?
Hát ugye abba itt is megjelenik, ahogy Jézus megszólítja az ő atyát, és ebbe bevon bennünket most már az ő atya, mi atyánk, ami egyszerre az Ószövetség istene, de ugyanakkor nagyon sok gyengétség, közelség van benne, és hát ennek az imának van egy olyan következménye, és ugye mi atyánk, tehát nem csak az én atyám, hanem a mi atyánk, tehát ebből benfoglalja azt is, hogy hát mi, nekünk közünk van egymáshoz, meg hát ha egy atyánk van, akkor mi testvérek vagyunk mindnyájan, úgyhogy ebből hát nagyon sok minden következik, hogy hogyan is viszonyulunk mi a többi emberhez.
Bennem ez a felszabadultság érzés van, amikor olyan tudatosan, lassan, nyugodtan végigmondom a mi atyánkot, és mindig az jelenik meg az a kép, hogy egy ilyen nagy családi dinamikában vagyunk együtt, ahol bármit kérhetünk a szüleinktől, és hogy biztos lehetek abban, hogy odafigyelnek a kéréseimre. És az, aki én vagyok, azt ők komolyan veszik. Valahogy azt érzem, hogy ebben a mi atyánk imádságunkban is a gyermeknek ez a biztonságérzete van ott. Hogy akit szólítok, bár először föltekintek, ez nagyon szép ebben a mi atyánk imádságban, hogy felülről indulunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és hogy jöjjön el a te országod, akkor indulunk lefelé a földi valóságunkban, és itt jönnek elő a kérések, hogy mi az, ami számunkra elementáris, és a mindennapjainkhoz szükséges és fontos. Tehát egészen megérkezik ide a bibliai szövegnek az üzenete, és aztán a legvégén megint felfelé tekintünk, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség egyre feljebb és feljebb húz minket az Isten fensége vagy csodálata. És nagyon szép, hogy ez a V betűs mintázat, ez ott van minden bibliai történetben is. Hogy valahogy a fentről lefelé indulás, a földi valóságunknak az elérése, akár úgy is, hogy az életünk legmélyebb pontjaira érkezünk meg a szenvedés tapasztalatainknak a mélységeibe, az én Istenem, miért hagytál el engem kérdéseig, és aztán onnan valahogy, onnan a titokzatos mélypontról, Pilinszky szavával élve a mélypont ünnepélye élményéből elindulunk fölfelé, és ez a nagy V betű, ez ott van a Biblia szinte minden történetében, mint egy ilyen nagy mintázat, és Jézus történetében is ez követhető nyomon, ahogy az Isten világából megérkezik le a földi valóságunkba, ott egyé válik belünk, és közösséget vállal a legmélyebb szükségleteinkben egészen a halálig, és aztán onnan elindul a feltámadás fölfelé, mint egy nagy felhajtó erő. Szóval valahogy nagyon szép ebben a V-betűs történetben benne lenni.
Itt vagyunk a húsvét előtti időszakban. Itt is jelen van a V-betű?
Nagyon is.
És hogyan?
Hát azt gondolom, hogy a böjt tapasztalata az erről szól, hogy elindulunk mi is Jézus nyomán. Ahogy így öregszem, meg a hitben is talán egy kicsit tapasztaltabbá válok, azt gondolom, hogy Jézus Krisztust elsősorban nem imádnunk kell a szónak ebben az eltávolító és ilyen adoráló mozzanatában, hanem követni. És hogy ő nem azért jött el hozzánk, értünk, hogy őt aztán egy ilyen nagy távoli galaxisban így egy nagy távolságtartó tisztelettel övezzük, hanem azért, hogy bennünk is emberré váljon Isten. És ennek a mintázata, hogy egészen elmegyünk mi is vele együtt a kereszt mélységéig, és utána pedig hagyjuk, hogy Isten feltámasszon bennünket is idén újra, megint Jézus Krisztussal együtt. Hát ez az, amit ez a húsvéti ünnepkör a böjtel együtt felkínál számunkra. És ez nem egy könnyű út. Nem véletlen, hogy nagyon nehezen vesszük rá magunkat, hogy belelépjünk, és végigjárjuk, és legyünk kitartóak ebben, hogy Jézusra tekintünk, és most ő az ő lábnyomában próbálunk járni. De azt gondolom, hogy az a mély tapasztalat, amikor aztán így húsvét hajnalán kitárul számunkra is az élet valósága azon a vasárnapon, akkor úgy, mert minden a helyére kerül. Nálunk evangélikusoknál most manában elég sok gyülekezetben tartanak hajnali, vasárnap hajnali istentiszteletet, és gyönyörű megélni azt, hogy sötétben kezdjük, egyetlen egy gyertya világít, a húsvéti gyertya, és arról meggyújtjuk a kis gyertyáinkat, imádkozunk, éneklünk, és aztán mire véget ér a liturgia, addigra fölmegy a nap, és együtt támadunk fel Krisztussal.
A nagyböjtben milyen fajta istenképet láthatunk, és mi az, amit magunkban keresni kell?
A nagyböjti mondjuk liturgikus olvasmányok ebben azt hiszem, hogy segítenek bennünket, hogy rácsodálkozzunk az Isten valóságára. És talán tényleg hát ennek a nagyböjti időszaknak azért a szíve így a Szent Három Nap, és valahol az a titok, hogy hát az Isten önmagát adja, és a názereti Jézusban tényleg a legnagyobb irgalomról tesz tanúságot, hogy mind halálig szereti az embert, és aztán hát az ő életét kiárassza az emberekre. Tehát, hogy egyszerre a szeretetnek ez a drámája, amely képes meghalni azért, akit szeret, másrészt meg az életadásnak az öröme, hogy az Isten élete az bennünk lehet, és ezzel az élettel együtt folytathatjuk a mi útunkat.
A Szentlélekről nem beszéltünk ennyire részletesen, de azt gondolom, hogy ez a mozgatórugó, az az erő, vagy áldás tér, amiben mindez meg tud valósulni. És a Szent Háromság atya és fiú személyének a kapcsolódását, ezt a szeretet áramlást, ezt úgy gondolom, hogy a Szent Lélek dinamikája erősíti föl. És ahogy a Szent Háromságban belül, úgy a mi életünkben és a közösségeink életében is a lélek áradása az, ami így életet hoz, és a feltámadás erőit bemozdítja, és ez egy nagyszerű tapasztalat.
Varga Gyöngyi evangélikus lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetőjével és Koronai Zoltáni jezsuita szerzetessel beszélgettünk az Agape Plusz 21. részében. Ezt is korábbi podcastjainkat is megtalálják a Spotify és a MediaClick oldalakon, illetve a YouTube-on a Bizony Isten csatornán.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, és újfent együtt kerestük a pluszt. Szemkő Júliát hallották.